Az országos választási iroda vezetője Ritko Emilia az Inforádió arénájának vendége és a szakzsargonban harmadik fordulónak nevezett 29-i este végénél tartunk, amikor megvan az előzetes nem hivatalos eredmény és megnyílik a jogorvoslati határidő. A kérdésem az, hogy mikor lesz hivatalos végeredmény?
Ebben a 110 választókerületben vasárnap este szombaton este megállapítani, ezzel a jogorvoslattal lehet élni. Ha nem értenek egyet az eredménnyel és törvénysértést tapasztalnak az eredmény megállapítása, akkor az eredmény ellen fellebezést lehet benyújtani a területi választási bizottságokhoz, a területi választási bizottság döntése ellen pedig a megyei bíróságnál lehet felülvizsgálati kibenyújtani.
Rövid határidővel?
Nagyon rövid, egy nap a kérelem benyújtásra és egy nap a döntéshozatalra. Tehát, hogy akárhogyan számolom, ez itt ugye egy 4-5 nap, ami maximum hozzáadódik ehhez a 29-éhez. Nagyon fontos, hogy csak a egyéni választókerületi eredmények végérvényes eldöntése után lehet sor arra, hogy a területi listáról a mandátumokat jogerősen kiadhassák, hiszen általában a jelöltek egy része a területi listán is szerepel, és hogyha onnan nyert az egyéniből mandátumot, a területén ugye ő már nem kaphat.
Megy egyel följebb a
négy sor. Így van. Ugye ezek zárt listák, tehát csak a soron következő kaphat mandátumot. Na és akkor mindezek után az Országos Választási Bizottságnak meg kell állapítani a töredék szavazatok alapján az országos listáról kiosztható, most jelen esetben úgy tűnik, hogy 64 mandátumot, hiszen 58 jár egyébként, 6-ot pedig területi listákon megmaradt töredékekből még hozzászámíthatunk, tehát most 64 országos listás mandátum kerülhet kiosztásra. Na, szumma szumárom, ahogy én ezt számítom, ez az összes határidő, összes jogorvoslat megtörténte esetén, természetesen az is lehet, hogy nincs jogorvoslat.
Uh-huh. Az persze ritka.
Hát persze csak elméleti a lehetőség. Ez egy 7-8 napot még igénybe fog venni, és ez azt jelenti, hogy olyan május 7-én, de legkésőbb 8-ára talán megvan az eredmény.
Ha megvan az eredmény, akkor megnyílik a köztársaságiak lehetősége a kormány alakítási megbízás megadására?
Én azt gondolom, igen, de ez már nem az én kompetenciám, de nyilván a köztársasági elnök úrnak a döntéséhez is szükség van arra, hogy jó erős eredményt ismerjen.
De őt, ha jól emlékszem, a szabályban nem köti semmi, hogy neki melyik nap kell az eredmény megismerésétől számítva a kormányalakítás megbízást.
A második forduló követő egy hónapon belül kell ezt az aktust megejteni.
Viszonylag tág tere van erre.
Igen.
Szabadás tisztasága. Eddig tapasztaltak-e olyan eseményt, amelyik a szavazás tisztaságát jelentősen befolyásolta volna mandátumfordító erővel akár?
Az első fordulóban volt újra számlálás, ahol úgy ítélték meg, hogy a bizottság úgy döntött, hogy az érvénytelen szavazatokat újra számolja, hát ha megváltozik az eredmény. Voltak jogorvoslatok, de a választás tisztaságát, a választás eredményét befolyásoló, hiszen azért fontos, hogy itt most csak a továbbjutók eredménye volt a tét, nem történt. Általában is volt kampánysértésre hivatkozva igen számos jogorvoslat, de azt az eredménye, az első forduló eredménye ellen nagy számú jogorvoslat nem érkezett.
Azért kérdeztem, hogy nyilván minden választási szabálysértés nagyon fontos, de a legfontosabb talán az, ami alapján mandátum fordulhat, tehát másik ember kerülhet be. Tehát akkor ilyen típusú nem történt eddig.
Eddig nem.
Egy friss hírben a kezemben a fővárosi választási bizottság egyik tagja lemondott választási bizottsági tagságáról, mert azzal indokolta, hogy a 2006-os választás tisztasága számára alapjaiban kérdőjeleződött meg. Mi történik ilyenkor, ha egy tag lemond?
Ez delegáltag, gondolom.
Igen, Fidesz-KDNP által delegáltag, igen.
A jelölő szervezet másik tagot delegálhat. Ugyanígy van a szavazatszámláló bizottsági tagok esetében is, az a fontos, hogy a munkája megkezdése esküt kell, hogy tegyen, tehát a szavazatszámláló bizottságok a delegált tagok, hogyha bármilyen ok miatt nem tudják a második fordulóban elvállalni ugyanazt a munkát, akkor akit a jelölő szervezet, vagy akit a jelölt maga helyett delegál, attól esküt vesznek, és ugyanúgy folytatja a munkát.
Tehát az nem esik semmilyen módon nagyobb súllyal a latban, hogy egy delegált tag választási bizottsági tag tesz ilyen nyilatkozatot?
Nem tudom, nem ismerem a körülményeket, én ezt most öntől hallom, de jogilag van lehetőség a helyére másikat delegálni a jelölő szervezetnek. a választott tagok esetében is előfordulhatna lemondás, a választott tagok esetében pedig azért vannak eleve a pótagok megválasztva, hogy a testület zökkenőmentesen végezhesse a munkáját.
De egy tagnak sincs több lehetősége, mint bárki másnak, aki választási szabálysértést észlel, meg kell tennie a megfelelő bejelentést.
Minden
bármelyik
tagnak,
tag is megteheti.
Minden egyes tagnak azonos a jogosítványa, azonos kötelezettségei vannak a törvény betartására és betartatására, azonos feladatokat kell elvégezni, részt kell vennie minden szavazásban, csak igennel vagy nemmel szavazhat, nincs tartózkodási lehetőség például. Tehát a tagok jogállása teljesen egyforma. Úgyhogy ebből kifolyólag, ebből a szempontból mindegy, hogy választott vagy delegált tagról van
szó. Tehát ha olyan, nem tudom persze, mert a hír ezt már nem tartalmazza, hogy mire alapozza ezt a megfogalmazott állítását, de ha olyasmit észlel, ami számára a választás tisztaságát befolyásolja, akkor a jogi lehetőségek számára is ugyanúgy nyitválnak, mint bárki más számára, akár a saját bizottságához is tehet bejelentést.
Mint bármelyik választó polgárnak, ha a törvénysértést észlel, főként egy választott bizottsági vagy egy delegált bizottsági tagnak, aki járatosabb, mint a választópolgárok mindegyike, neki kötelessége is az ilyen esetekben megtenni a szükséges lépéseket.
Jogorvosleti eljárásokról még egy kérdés. Mindig a helyi bizottsághoz tegyük? Vagy ha csináljuk azt, mint amit sokszor szoktunk, hogy menjünk, fölmegyek az igazgatóhoz, és mindjárt az OVB-hez.
Nem tesz jót ez a megoldásnak, nem segíti. Az eljárási törvényben van egy új szabály, hogy meghatározza pontosan a hatásköröket, és hogyha nem jó helyre nyújtotta be a választópolgár a kifogását, hiszen nem törvényszerű, hogy minden választópolgár ezt tudnia kell, akkor a választási szervek egy napon belül áttehetik annak a testületnek, amelyik jogosult a törvény szerint elbírálni. Eredmény elleni megállapításnál fontos, hogy az egyéni választókerületi eredmény ellen rögtön és közvetlenül a területi választási bizottsághoz kell a kérvényt megfogalmazni, tehát a fellebezést megfogalmazni, noha ugyanott kell benyújtani az egyéni választókerületben, de a területi bizottság döntése ellen pedig a kérelmet a megyei bírósághoz kell megfogalmazni, és onnan az elbírálásra jogosult bizottsághoz, a területi választási bizottsághoz kell benyújtani.
Jövőre nézve, a szavazási szabályokon indokolt-e módosítani, és ha igen, akkor hol? Ez nyilván tudom, hogy a politikusok fogják majd az indítványokat megtenni, de végrehajtani önöknek kell.
Én azt hiszem, hogy ez a törvény, ami 1989-ben megszületett anyagi jogi szabály, és tulajdonképpen az eljárási szabályok is együtt keletkeztek, csak néhány helyen került sor a változtatásra, az a módosításokkal átmeneti megoldást mindig jelentettek egy-egy választásra, de generálisan indokolt felülvizsgálni. Csak egyet mondok, ez a külképviseleti szavazás az egyik legbarátságtalanabb eljárás. Nagyon korán le kell zárni a névjegyzéket, ugye most március 17-én a polgárnak dönteni kellett, hogy hol lesz külföldön, nincs róla lelépési, visszalépési lehetőség, akkor már, ha nem tud külföldre menni, akkor nem tud szavazni. Előbb van a szavazás, hosszú 4 hétig tart az első szavazat leadásától az utolsó eredmény megállapításáig, az az idő, amíg egy permanens izgalomban élhetnek a jelöltek, a pártok, és hát egy hihetetlen energiára kényszeríti, vagy erőfelhasználásra kényszeríti a választási igazgatást is. Tehát a külföldi szavazás nem egy jól kitalált módszer, ezt nem tekintem a választási eljárás gyöngyszemének, ezen mindenképpen módosítani kellene. Millió más megoldás van.
Levél vagy elektronikus?
Én az elektronikusra. Én az elektronikusra voksolok. Azért is, mert az elektronikus bevezetése a mai technika mellett már nem tűnik illúziónak. Párhuzamosan az itthoni szavazást korszerűsíteni kellene. El kellene érni, hogy aki nem a lakóhelyén szavaz, az is olyan szavazólapra szavazhasson, mint hogyha a lakóhelyén tartózkodna. A lebonyolítás eljárási szabályait, ami rendkívül aprólékosan van szabályozva, lehetne korszerűsíteni, és akkor beletartozik ebbe a elektronikus szavazás esetén minden fölöslegessé válik. A boríték, a pecsét, a fülke, és sorolhatnám mindazt, amit érdemes lenne egyszer egész évvel felülvizsgálni.
Ez technikailag egy általános országgyűlési választásokra kivihető lenne?
Ez fontos megjegyeznem, hogy a külföldi szavazásnak ez a mostani eljárási rendje, ez 2009. december 31-én hatályát veszi. Nagyon bízom a politikusok bölcsességében, hogy a 2010-es választásra nem meghosszabbítják ezt a mostani állapotot, hanem időben figyelembe véve a rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalatra, időben elkezdenek egy újabb eljáráson dolgoztatni.
És ebben az ideális esetben egy egyszerűbb, gyorsabb és tényleg kétfordulós választásunk lenne, ha az alapokon nem változtatnak.
Ha az alapokon nem változtatnak, akkor igen.
Ritka Emília, köszönöm szépen.